Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Kiállítás.
Pécsen debütál a 44. magyar sajtófotó kiállítás május közepén. A város főtere a Széchenyi tér ad otthont a tárlatnak, amelyet a MUOSZ fotóriporterek szakosztálya által kiírt pályázatra érkezett képekből állítottak össze. Idén 258 szerző, összesen 6196 fotóval nevezett. A kiállítás a 2025-ös esztendő legfontosabb híreit, sorsfordító társadalmi eseményeit és az emberi lélek legmélyebb rezdüléseit mutatja be 14 kategóriában, a hírfotótól a sporton át a természetfotóig. A 44. magyar sajtófotó pályázaton a MUOSZ nagydíjasa Nemeh Diana lett, Nimród című sorozatával, amely a közönségdíjat is elnyerte. Az André Kertész nagydíjat Meleg Noémi Napsugár, a Telex munkatársa nyerte el 18 év az örökkévalóság című munkájával. A vándorkiállítás május 18-a és 28-a között ingyenesen látogatható a pécsi Széchenyi téren, majd több nagyvárosba is ellátogat. A sajtófotó kiállítás a fővárosban idén a szokásosnál később, szeptember 15-től lesz látható a Kapa központban.
Színház.
9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gála estjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Vix Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került, egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. Az Együtt a színpadért című gálaestre eddig nem látott műsorszámokkal készülnek. Győrtől Nyíregyházáig, Egertől Kaposvárig fognak össze a művészek, azokért a láthatatlan kollégákért, kellékesekért, ügyelőkért, súgókért, díszítőkért és más háttérdolgozókért, akik nélkül a függöny soha nem gördülne fel. A szakma iránti felelősségvállalás idén is egyedülálló művészi tartalommal párosul, hiszen a cél egy olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtani a közönségnek, amely csak ezen az egy estén látható. Idén is központi szerepet kapnak a különleges családi formációk, színész, házaspárok, szülők és gyermekeik lépnek színpadra. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A rendhagyó családi duettek mellett a gála műsorában helyet kapnak olyan különleges zenei és prózai összeállítások is, amelyek a színházi műfajok teljes skáláját felvonultatják, az operettől a balettig. Az idei est egyik különleges eleme, hogy a gálán színház igazgatók állnak a közönség elé, hogy jelképesen álláshirdetéseket adjanak fel a háttérdolgozók számára, ezzel is ráirányítva a figyelmet a műszaki és adminisztratív dolgozók nélkülözhetetlen munkájára. A közreműködő művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. A Víg Színház a gála teljes jegybevételét a Segítsünk Alapítványnak utalja át, amely közvetlen támogatást nyújt a nehéz élethelyzetbe került, megváltozott egészségi állapotú színházi háttérdolgozóknak. A gála fővédnöke Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere és az est házi asszonya Peller Anna.
Kiállítás.
A régi művésztelep alapításának 100. évfordulója alkalmából Művésztelep 100 címmel nyílik jubileumi kiállítás a Szentendrei Művészet Malom kiállító tereiben május 17-én, tájékoztatott a Ferenci Múzeumi Centrum. A tárlat az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep 100 éves történetét mutatja be, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. A három épület szánkban rendezett kiállításon csaknem 100 művész több száz alkotása lesz látható, köztük ismert, emblematikus művek, valamint ritkában bemutatott, vagy nemrég előkerült alkotások is. A kiállításon szerepelnek egyebek mellett Barcsai Jenő, Czóbel Béla, Kondor Béla, Kornis Dezső, Mihálc Pál és a nemrég elhunyt Aknai János munkái, valamint kortárs alkotók, köztük Baksai József, Bereznai Péter, Buhály József, Martin Henrik és Szakács Imre művei is. A tárlat a művészettelep történetének fontos korszakait tárja a látogatók elé, tematikus egységek keretében felidézve az elmúlt 100 év történetét. A tematikák között kiemelt szerepet kap a kert motivuma, amely a művésztelep parkját, Szentendre rejtettebb részeit vagy magát a várost is jelképezheti. A szervezők szerint az 1945 utáni időszakban az európai iskolához kötődő művészek megjelenésével a szürrealista látásmód is erősebben megjelent a telep alkotóinak munkáiban. A közleményben felidézték, hogy a művésztelep az elmúlt 100 év során a változó társadalmi és kultúrpolitikai környezetben alakította ki saját arculatát, miközben története szorosan összefonódott Szentendre kulturális életével és turisztikai fejlődésével.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Bükk egyik legnépszerűbb kirándulóhelye Lillafüred és a Szimba völgy. Nem véletlenül, aki járt már erre, tudja, hogy olyan a térség, mintha egy mesébe csöppentünk volna. Árnyas erdei utak, csodás túraútvonalak és könnyen megközelíthető látnivalók teszik vonzóvá a térséget, akár egynapos kiruccanásról, akár hosszabb pihenésről van szó. Merre induljunk? Érdemes a programot hazánk egyik legszebb tavánál, a smaragdzöld vízű Hámori tó környékén kezdeni. Innen pár perc alatt elérhető a lillafüredi vízesés és a függőkertek rendszere, ahol teraszos sétányokon haladhatunk, kilátással a tóra és a völgyre. Érdemes megfigyelni az egész évben buja vízi világot, megállni az Esperanto forrásnál és a tó környékén kialakított kilátópontoknál. Aki barlanglátogatást tervez, annak a Bükki Nemzeti Park igazgatóság vezetett túráit ajánljuk. A palotaszálló mellett található, világviszonylatban is egyedülálló Anna Barlang vagy Szent István Barlang vezetett túrái kiváló programok kicsiknek és nagyoknak. Előbbi különlegessége a méztufa képződmények, utóbbi tágas járatairól ismert. A környék túraútvonalai eltérő nehézségűek. Rövidebb, családbarát opció például a Hámori tó Garadna szakasz, amely kevésbé szintes. Gyerekekkel mindenképpen érdemes felszállni a lillafüredi állami erdei vasútra is. A 13 km hosszon kanyargó kisvasút Miskolc és Garadna között közlekedik, és több megállónál is le lehet szállni kirándulni. Ha nem riadunk meg egy kis kaptatótól, érdemes nyakunkbe venni a Dolkahegyet, amelynek tetején a Zsófia kilátó magasodik. A mintegy 10 kilométeres túrát a Lencsés nyergen át folytathatjuk, majd a Kisfennsík mentén jutunk el először a Büdöspest nyílásához, ezt követően pedig a Szeleta tetőről ereszkedünk le az ország egyik legismertebb ősember barlangjához, a Szeleta barlanghoz. A túra végén szép kilátás mellett térhetünk vissza a Szimba völgybe. Ha a kisgyerekkel érkezünk, célszerű inkább rövidebb, körjellegű útvonalakat választani, például a tó körüli sétát kiegészítve a függőkertek bebarangolásával. Piknikezéshez több kijelölt pihenőhely is található a környéken, árnyékos padokkal. Nyári időszakban érdemes korán útnak indulni, mert a népszerű pontok, barlangok, vízesés gyorsan megtelnek látogatókkal. A barlang vezetett túrái minden nap egész órakor indulnak, és bár előre foglalni nem szükséges, érdemes időben érkezni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált, saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A Délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben 6 szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten.
2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő vitt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csináltam, ő folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk. Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve. Ugye 6 különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet. Valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers, valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
Hogyan választottad meg a motivumokat? Majd visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jégmotívum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere.
A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak már szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép. És kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a, nem tudom én, a magyar történelemre, a magyar irodalomra. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki, tehát erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam, ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám. Még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál, hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt, úgyhogy majd később visszajövök is, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
Nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mert hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet. Mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottya, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk. Máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt.
Olyan nehéz dolgokról beszélünk így a kötetet kapcsán, és annyi gyönyörűség van benne. Eleve az, hogy verset olvasunk, és van ebben szerelem, van a hazaszeretet, vagy a szülőföld iránti nagy szeretet, odaadás, a gyönyörű tájak, csodaszép szöveg.
Én remélem azért, hogy van benne némi megbékélés is, én azért próbáltam erre törekedni, még ha olykor a megbékélést elrontja egy újabb háború. Én nem tudok jó prózát írni, mindig azt érzem, mert hogy sokkal jobban érdekel az, amikor konkrétan ki lehet mondani, hogy mit érez az ember. Én azért szeretem nagyon a verset, mert hogy ott úgy nagyon-nagyon konkrétan el lehet mondani, hogy mi játszódik le bennem, mi játszódik le a testemben, mi játszódik le a lelkemben, mi az, amitől félek, mi az, amit húzok magam után. És ennek a kihívása, hogy ezt valahogy olyan képekbe töltse az ember, ami valahol univerzális, de mégis tud különleges lenni, nekem ez így egy iszonyat jó kihívás.
Terék Anna költővel beszélgettünk Jég című új kötetéről, amely 100 verset tartalmaz és 6 szereplő hangján szól, de úgy érezzük, regényez, mégpedig olyan, amely nem engedi el az olvasóját. A könyv a Jelenkor kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.